munkanélküliség, pénzért aztán minden lány. Tehát ki nyugtalan. A többiek a polgárok, meg a kereskedők, akik szívesen dörzsölőznek az amirál törzs vendégeihez. Ez a kávézó, hogy úgy mondjam, a város centruma, még a polgármester is ide jár. A rendőrnek hízeget az a figyelem, amelyel Megré kitüntette. Hol járunk? Épp most hagytuk el a várost. Innen kezdve szinte néptelen a partvidék. Csak sziklák, fenyőrigetek, még néhány villa látható errefelé, ahová párizsiak költöznek nyaranta. Kabelúi földnyernek hívjuk. Ki adta ezt az ötletet, hogy errefelé szaglásszanak? Amikor azt mondta nekem meg a kollégámnak, hogy keressük azt a csavargót, aki a sárga bundás kutya gazdája lehet, először is az öreg bárkákat kutattuk át a kikötő végében. Találtunk ott néha néhány csavargót. Tavaly még egy kis egyárporcos is leégett, mert egy mihaszna elfelejtette eloltan a tüzet, aminél melegedett. Nem találtak semmit. Semmit. Akkor a kollégámnak eszébe jutott az elhagyott kabelúi őrállomás. Látja azt a négyszögletes terméskő építményt az utolsó sziklanyúlványon? Még az óváros erődítéseinek idejéből való, jöjjön csak erre. Vigyázzon sok a szemét. Egy őr állt itt még régen, amolyan figyelő. Az volt a feladata, hogy jelezze a hajók útját. Igen, messzire ellátni innét. A glinani szűk kikötő bejárat is figyelhető innét. Az egyetlen út, amelyen megközelíthető a rév. De a torony már vagy 50 éve üresen áll. Megré bement egy bejárat félén, amelynek eltűnt az ajtaja is, és egy döngölt földes szobába lépett. Keskeny réseken át szabad kilátás nyílt a tengerre. A másik oldalon egy ablaknyílás, üveg és fakeret nélkül. A kőfalon meg kis hegyével bevésett felirások. A földön piszkos papír, temérdek hulladék. Nos, több mint 15 éven át élt itt egymagában valaki, valami gügye, a féle vadember. Ebben a sarokban aludt, nem törődött a hideggel, a nyirokkal, a szélviharokkal, amikor a megfigyelő réseken bezúdult a tengervize. Ő volt a hely érdekessége. A párizsiak eljöttek hozzá, és pénzdarabokat dobtak neki. Egy képes levelezőlap árusnak az az ötlete támadt, hogy lefényképezze, és a bejáratnál árusítsa képeit. A férfi végül is meghalt a háború idején. Senkinek se jutott eszébe, hogy kitakarítsa a helyet. Tegnap gondoltam rá, hogyha valaki el akar bújni a mi vidékünkön, hát talán ide bújik. Megré felmászott egy szűk kőlépcsőn, amit magába a falba váltak, és az őrhelyre érkezett, vagy inkább a gránit toronyba, amelynek mind a négy oldaláról csodálatos kilátás nyílt az egész vidékre. Ez volt az őrhely, mielőtt még kitalálták volna a fényszórót, a teraszon gyújtottak tüzet. Nos, ma reggel jókor idejöttem a kollégámmal. Lábújhegyen közeledtünk, lent azon a helyen, ahol valaha az a bolond aludt. Egy férfi horkolt, egy óriás, 15 méterre elhallatszott a lélegzése. És sikerült megbilincselnünk, mielőtt még felébredt volna. Lemásztak újra a négyszögletes szobába, ahol a léghuzamtól metsző hideg uralkodott. Védekezett? Még csak meg sem próbálta. A bajtársam a papírjait kérte, de nem válaszolt. A főfelügyelő úr nem látta. Egymagában is erősebb kettőnknél. Én el sem engedtem a revolverem agyát. És a keze? Pedig a magáé is vaskosak, ugye? Hát képzeljen el, egy kétszer akkora tetovált kezet. Látta, hogy mit ábrázol a tetoválás? Csak egy horgonyt vettem ki a bal kezén, és a két oldalán SS betűket. De bonyolult rajzokat is láttam. Talán egy kígyót. Semmihez nem nyúltunk, ami a földön hevert. Nézze csak! Minden volt itt. Finom üveg borok, drága pálinkák, üres konzervdobozok, vagy 20 érintetlen is. És mi minden még? A tűz maradványai, amit a szoba közepén gyújtottak, körülötte egy lerágott ürücomb, nagy kenyérdarabok, néhány halcsont, egy fésű kagyló, meg egy rák ollói. Valóságos lakoma, tört ki a fiatal rendőrből, aki nyilván nem dőzsölt még itt soha. Ez aztán magyarázatta a szolgált nekünk az utóbbi időben érkező panaszokra. Nem igen figyeltünk fel rá, mert kisebb jelentőségi dolgoknak látszottak. Egy 3 kilós kenyeret loptak a péktől. Egy kosár tőkehal tűnt el az egyik halászbárkáról. A prünyé raktár vezetője azt állította, hogy éjszaka rákokat csentek el tőle. Megré különös fejszámolást végzett. Ki akarta számítani, hogy hány nap alatt képes felfalni egy nagy étvágyó ember, amit így elfogyasztottak. Egy hét, mormolta. Igen. Az ő combbal együtt. Hirtelen megkérdezte. Hát a kutya? No, igen, nem találtuk meg, pedig ott a mancsok nyoma a földön, de az állatot nem láttuk, tudja, polgármester magán kívül lehet a doktor miatt. Meglepne, ha nem telefonálna Párizsba, mint ahogy ígérte is. Volt fegyver annál az alaknál? Nem, én magam kutattam át a zsebeit. A kollégám meg Pitbuff egyik kezével fogta a bilincset, a másikkal rátartotta a pisztolyt. Az egyik nadrág zsebében 4-5 sült gesztenyét találtam. Nyilván arról a targoncáról emelte le, amelyik ott áldogált szombat meg vasárnap este a mozi előtt. Aztán néhány pénzdarab. 10 frank se összesen. Egy bicska, de nem valami félelmes szerszám. Olyas vélemre a hajósok szedik a kenyeret. Nem mondott egy szót se? Egy szót se. Úgyhogy arra gondoltam a kollégámmal, hogy aféle ügye alak, mint a régi lakó, úgy nézett ránk, mint egy medve. Egy hetes szakálla volt. A szája közepén meg 2 törött fog. A ruházata? Nem is tudnám elmondani. Egy kopott öltönyt viselt, már arra sem emlékszem, hogy ing, a trikó volt alatta. Őt velünk engedelmesen, mi meg büszkék voltunk erre a fogásra. 10-szer is elmenekülhetett volna, mielőtt a városba érünk. Már nem is bizalmatlankodtunk, amikor egyetlen rántása elszakította a bilincs láncait. Úgy éreztem, hogy kitépték volna a jobb csuklómat. Még most is meglátszik a helye. De hadd mondjak valamit erről a Misu doktorról. Nos, tudja, az édesanyja ma vagy holnap visszaérkezik. Ez a nő egy képviselő özvegye, úgy hírlik, igen befolyásos. És a polgármester feleségének a barátnője. Megré a szürkélő óceánt nézte a megfigyelőréseken át. Kis vitorlás hajók siklottak ügyesen a kabilui földnyelv és egy sziklazátony közt, amit a megtörő hullám jelzett, szélnek feszítették a vitorlát, és nem egészen egy mérföldre már ki is vetették a hálókat. Csak ugyanazt hiszi, hogy a doktor az, aki... Induljunk, mondta a főfelügyelő. Nőtt a dagály. Amikor kijöttek a házból, a víz már a teraszos földet nyaldosta. Úgy 100 méterre tőlük egy siheder ugrált, szikláról sziklára, és kereste azokat a rákfogó varsaféléket, amelyeket a mélyedésekbe helyezett. A fiatal rendőr nem állta sokáig a csendet. A legkülönösebb, hogy miért éppen Mostagun úrra támadtak, aki a legrendesebb ember Konkárnóban, annyira, hogy városi főtanács is akartak csinálni belőle. Úgy hírlik, hogy felépül, de a golyót nem tudták kivenni. Egész életén át a hasában őrzi majd azt az ólom darabot. Ha nem támad az a gondolat, hogy szivara gyújtson, hát nem furcsa. Nem kerülték meg a dokkokat, hanem átszelték a kikötő egy részét azzal a komppal, amely a Rév és az Óváros között ide-oda jár. Nem messze attól a helytől, ahol előző napon suhancok kővel dobálták a sárga bundás kutyát. Megré egy magas falat vett észre, hatalmas kapubejárattal. Felette zászló lengett, s felirat hirdette, csendőrség. Áthaladt, amíg Colbert idejében épült kaszárnya udvarán, az irodában ott találta Röroyt, egy csendőr őrsparancsnokkal vitatkozott. A doktor? Kérdezte Megré. Jó, hogy jön. A parancsnok hallani sem akar róla, hogy kintről hozzák be az élelmet. Vagy a maga felelősségére, jelentette ki a csendőr. És kérek egy igazolást, ami mentesít engem. Olyan nyugalmas volt az udvar, mint valami kolostoré. Csak egy forrás kút vize bugyborékolt dallamosan. Hol őrzik a doktort? Ott jobbra. Menjen ki erre. Aztán a második ajta folyoson. Akarja, hogy kinyissam? A polgármester telefonált és nyomatékosan figyelmeztetett, hogy a legjobb elbánásban részesítsük a foglyot. Megri az állát vakarta. Leroy felügyelő és a rendőr, aki egykorú lehetett Leroyjal, félén kíváncsisággal nézték. Néhány pillanattal később a főfelügyelő már be is lépett abba a kimeszelt zárkába, amely nem tűnt komorabbnak egy kaszárnya szobánál. Misu, aki egy kis fehér asztalnál üldögélt, most felállt, habozott egy kicsit, és így szólt, miközben máshová nézett.
Azt hiszem, főfelügyelő úr, hogy csak azért ment bele ebbe a komédiába, mert el akart kerülni egy újabb drámát. Hát itt helyezett biztonságba az elől. Megri látta, hogy nem vették el sem a nadrágtartóját, sem a sáját, sem a cipőfűzőjét, amit előír a szabály. Cipője orrával magához húzott egy széket, leült, megtömte pipáját, és minden ceremónia nélkül ezt dünnyögte.
Keringettét! Üljön le már, doktor!
6. Gyáva.
Bamonás maga főfelügyelő úr!
Megré lovagló ülésben helyezkedett el a széken, rákönyökölt a támlára, és elbigyeztette a száját, ami mindent jelenthetett. A doktor nem ült le.
Végül is azt hiszem, hogy mindnyájan olyan pillanatot élünk, vagy ha jobban tetszik, olyan időt, amikor egyenként célba vettek mindnyájunkat.
A zsebkendőjébe köhögött, amit aztán nyugtalanul megnézett, és így folytatta.
8 napja, még azt feleltem volna magának, ha megkérdi tőlem, hogy nem hiszek a jövendőlésben. És mégis, van már vagy 5 esztendeje is ennek, egy párizsi színésznőnél vacsoráztam néhány barátommal, mikor a kávét ittuk, azt javasolta valaki, hogy vessünk kártyát. Nos, tudja, mit jövendőltek nekem? Nézze, én csak nevettem. Már csak azért is nevettem, mert jócskán elütött a szokásos mondókától. Szőke hölgy, idős úr, aki jót akar magának, távolból érkező levés, a többi, nekem ezt jósolta. Csúnya halála fejezi be. Erőszakos halál. Óvakodjék a sárga szőrű kutyáktól.
Ernest Misu eddig nem nézett a főfelügyelőre, de most egy pillanatra ráfüggesztett a szemét. Megré higgadtan szemlélte. A főfelügyelő hatalmasnak tűnt kis székén, s maga volt a higgadság szobra.
Nem lepi meg ez magát? Évekig nem is hallottam sárga szőrű kutyáról. Pénteken tragikus esemény pattan ki. Egyik barátom az áldozata. És én is épp úgy kereshettem volna menedéket a szél elől, azon a küszöbön, s engem is érhetett volna golyó, és akkor felbukkan a sárga szőrű kutya. Egy másik barátomnak meg hallatlan körülmények közt nyomavész, és a sárga szőrű kutya továbbra is ott sündörög. Tegnap lő Pomeretre került a sor, a sárga szőrű kutya. Hát hogy ne hatna rám nyomasztóan az egész?